Ott állítottuk össze a ládáinkat. 9 láda volt ennek az átkozott bárkának a fedélzetén. Csittakangban kellett volna teherhordókat fogadnunk és nekivágni Nágafölnek. Dr. Jasper és Dr. Gerhard németek. Remélem, hamarosan előkerülnek. Kissé csapongtak a gondolataim, de hát tudós voltam egy váratlan hajótörés után. A trópusi intézet igazgatója felhívta a figyelmemet egy bizonyos szeretetházra, amely Csittakangtól jó 500 mérföldnyire északra, valahol a dzsungel kellős közepén áll. Ha bajba kerültök, mondta Dr. Hirschmüller, keressétek fel a Löwenroth szeretetházat. Nem messze a katolikus missziótól. Löwenroth doktor segíteni fog. Csak hivatkozzatok rám, Dr. Hirschmüllerre. Ha visszamennék Rangonba, mi az ördögöt csinálhatnék? És a ráadásul Dr. Jasper és Dr. Gerhard vízbe fulladtak, hónapokig válaszolgathatnék a rendőrség ostoba kérdéseire. A bogarak még megdöglenének odafenn Nágaföldön. Kellően zavaros voltam, ahogy egy tudóshoz illik. A szőke istennő megpróbálta felfogni szavaim értelmét. Ha jól értette, maga neki akar vágni az őserdőnek, hogy megkeresse a Löwenroth szeretett házat. Kedves Mr. Lawrence, tudja maga egyáltalán, mi az a dzsungel?
Olvastam róla eleget, mondtam megfelelő öntudattal.
Úgy nézett rám, mint a pincsi kutya lettem volna, amely azzal henceg, hogy bemegy az oroszlán ketrezbe, és csomót köt az oroszlán farkára. Kedves Mr. Lawrence, a dzsungel nem játék, itt többek között éhen is lehet halni. Gondolt már egyáltalán arra, hogy mit fog enni, amíg lakott helyre nem ér?
Hát, majd amit találok,
mondtam kurtán. Rám néztek, s lehetetlen röviden leírni, mi minden csillogott a szemükben. Egy kétségtelen, sült bolondnak néztek. Mondanom sem kell, éppen ez volt az, amit el akartam hitetni velük. Az afro frizurás megcsavált a fejét, előkotort a bokrok árnyékából egy hátizsákot és néhány csomag kekszet varázsolt elő valamelyik oldalzsebéből. Csodák csodájára keksz száraz volt, mintha nem is hajótörésből mentett maradék lett volna. Úgy ültük körül, mint kanibálok az üstben fővő misszionáriust. Újdonsült barátnőim hallgattak, kétség sem fért hozzá, további sorsomon törik a fejüket. Én meg csak ropogtattam a kekszet, és üveges szemmel bámultam magam elé. Reggelink csúcspontjaként a kis barna istennő egy lapos üveg viszkit is kipréselt a hátizsákból, és az üveget egymásnak adva nyeltünk néhány kortyot belőle. A reggeli viszki alig, hanem megérlelte bennük a döntést, hogy igazi, kis cserkészként nem hagynak bajban. A szőke átkarolta a térdét, és még egyszer igencsak figyelmesen végig tanulmányozta az arcom. Tehát mindenképpen el akar jutni Nágaföldre? Talán tehetünk valamit magáért.
Csak ugyan?
Kaptam fel a fejem. Maga a Löwenroth szeretetházat említette. Mit tud róla?
Semmit az égvilágon. Dr. Hirschmüller csak annyit mondott, hogy ha bajba jutunk, forduljunk Löwenroth doktorhoz. Hát, most bajban vagyok.
Nem tudom, hogy Löwenroth doktor segíteni fog-e magán. Ez természetesen nem garantálhatom, de...
Maguk? Maga? Ismeri Löwenroth doktort?
Kérdezem olyannyira izgatottan, hogy még a keksz is kipotyogott a kezemből.
Az áldóját! Ez aztán a meglepetés.
Mosolygott ügyefogyottságomon, s felszedegette a fűre hullott reggelit. Bár már bemutatkoztam, talán nem jegyezte meg a nevem. Dr. Veszeli vagyok, ő pedig Dr. Ratna, és mindketten a Löwenroth szeretetházban dolgozunk, Löwenroth doktor beosztottjaiként. Mi az ördöget bámul úgy rá, mintha én lennék Marilyn Monroe, mi?
Maga nem az isteni Marilyn, mondtam áhítattal, miközben felálltam a hátizsák mellől, gálásan meghajoltam, és enyhe csókot leheltem a kezére. Maga nem Marilyn Monroe, maga egy igazi istennő.
Később közben lágyan megsimogattam a kezét. Esküdni mertem volna rá, hogy nem ez a kéz akart az éjszaka elvágni a torkom. Delelőre írt a nap, mire összeverődtünk a parton. Mint pásztor nélkül maradt nyáj, a burmaiak udvariasan, de határozottan elhúzottak tőlünk, körülbelül 20-an lehettek, és Csittakangba igyekeztek valami ültetvényre. Főleg nőkből állt a csoport. Férfit, ha hármat láttam közöttük.
Nem mondhatnám, hogy kitörő örömmel fogadtak. Talán azt hitték, hogy nekünk idegeneknek köszönhetik a hajótörést. Kiválasztottam egy marcona, himlőhelyes képű kis fickót. Kelletlenül tápászkodott fel, s csak akkor enyhült meg, amikor egy pálma árnyékába dohánnyal kínáltam. Bambuszból faragott pipát húzott elő a nadrág zsebéből, s békésen pöfékeltünk néhány percig, mint a régi jó western időkben a telepesek és a gyanakvó indiánok. Amikor letelt a pöfékelésre szánt idő, kivertem a pipám egy fa oldalán. Láttad a kísértetet? Annyira elámult, hogy majd leejtett a pipáját. Te beszéled a mi nyelvünket? Addig ugyanis angolul szóltam hozzá. Jobban mondva, azzal az egyszerű angolsággal, amit Rangoon környékén használnak a mindennapi érintkezésben. Beszélem. Bár régebben jobban beszéltem, fürkészve végigmért. Mikor régebben? Amikor a japánok el akarták foglalni az országotokat. Arra nem emlékezhetek, kisfiú voltam még. Az apám azonban mesélt róla. Te mit kerestél akkor nálunk? Katona voltam, az angol hadsereg tagja. Ejtvernyő jöttem közétek, hogy veletek harcoljak ellenük. Akkor tanultam meg a nyelveteket. Arra számítottam, hogy múltam emlegetése talán javítja valamelyest az esélyeimet. Nem is csalódtam. Érezhetően barátságosabbá vált a hangja. Örülök, hogy megismerkedhettem veled, uram. Mi a szándékod errefelé? Azt kérdeztem az előbb, hogy láttad-e a kísértetet. Láttam, valamennyien láttuk, és milyen volt? Félelmetes. A kísértetek mind félelmetesek. Szörnyeteg volt? Sok fejjel? Dehogy. Egy Hari Krishna kísértete volt. Tetőtől talpig fehér lepelben. És kopasz volt a feje, mint ezeki az átkozottaké. Csak egy tincs van a fejük tetején, hidd el, uram, vámpírok, ezek valamennyien vérszívók, azt mondják, és közelebb hajolt hozzám, hogy akiket a tugok megöltek, Hari Krishna kísértetekké változnak, és csak úgy tudnak tovább élni, ha friss emberi vért isznak, hetente legalább egyszer. Ha lett volna időm, eltöprenkedtem volna az egymásra ható vallási rendszerek táplálta hiedelem világ sokszínűségén. A gyilkosságok felderítése azonban sürgősebb volt minden tudományos vizsgálódásnál. Azon kívül magas volt, akkora, mint két ember, ha egymás fején áll, és úgy hajladozott, mint a pálma nagy vihar idején. Megpróbáltatok elűzni? Motila ráköpött, ilyenkor csak a köpés segít, és nem próbálta meg valaki késsel pótolni azt, amit esetek köpéssel nem tudtatok elintézni? Úgy elámult, mintha azt kérdeztem volna tőle, hogy nem ő süllyesztette el a hajót. Hová gondolsz, uram? Kísértet ellen kés? Úgy átmegy rajta, mint a ködön. Hidd el, ha nincs veled varázsló, csak a köpés segíthet. Vagy a kakas vér. És azután elsüllyedtünk. Simla anyu előre megérezte. Amikor eltűnt a kísértet, azt mondta, hogy pakoljuk össze a csomagjainkat, mert a hajó elsüllyed. Még szerencs, hogy úgy tettünk, ahogy mondta. Hallottál már Holdanyóról? Úgy tűnt, mint a félelem csillant volna a szemében, de néhány másodpercnyi habozás után ismét nyugodt volt az arca. Semmit, uram? Mi az? Valahol hallottam egy mesét. Volt egy barátom, aki Csittakang környékén lakott. Egyszer elmondott egy történetet. Milyen történetet? Egy gonosz istennőről, Holdanyóról. A kígyó emberek rettegnek tőle. Megcsóválta a fejét, és elindult, hogy visszatérjen a többiekhez. Néhány lépés után azonban megtorpant, és visszafordult. Uram, a kígyó emberek az erdőben élnek, és sok mindent hisznek, amiben mi nem. Lehet, hogy létezik Holdanyó. Lehet, hogy nem, de ha egyszer arra kerülne sor, hogy szembe kerülsz az erdők isteneivel, fordíts hátat, és meg se állj Angliáig. Hosszan néztem utána, és arra gondoltam, vajon mit szólna hozzá, ha elmondanám, éppen azért jöttem Nágaföldre, hogy elkapjam Holdanyót. Popeye kedvetlenül morgott, amikor lecsüccsentem mellé a fűre. Morgását akár köszönésnek is vehettem. Most aztán merre, kapitány? Miért maga hová akar menni? Részemről Csittakangba, akár csak a hölgyek. Akkor közös az utunk, mondta mogorván.
Csak ne szólítson kapitánynak. Hajó nélkül nincs kapitány. Márpedig hajó nincs.
Akkor minek szólítsam?
Aminek akar.
Látszott rajta, hogy hajójának elvesztése egészen kibillentette lelki egyensúlyából.
Azért én mégis inkább kapitánynak szólítanám, ha megengedi.
Megvonta a vállát, és hanyat dobta magát a fűben.
Felőlem! A néger hol van?
Milyen néger?
A maga társaságában láttam azt a nagy darab fekete fickót, nem?
Lehetséges, bólintottam.
A süllyedés előtti nagy zűrzavarba nyoma veszett.
Nem látta véletlenül Szantarkangeli atyát?
Válla felett a vízre mutatott.
Tudja, milyen nehéz egy vizes csuha?
Most fogott csak el igazából az ijegység, hogy a szerencsétlen szent arkangyal vízbe fulladt.
Izzadni kezdett a tenyerem, és egészen addig izzadt, amíg a hátam mögül meg nem szólalt az atya jellegzetesen rekettes, kántáló hangja.
Aki szívében nyugtalankodik, megnyugtattatik, aki keres, talál. Itt vagyok.
Mosolygott, mintha csak 5 perce váltunk volna el a paradicsommadár fedélzetén.
Popeye keresztet vetett, aztán amikor meggyőződött róla, hogy nem hazajáró lélekkel van dolga, ráförmett a papra. Hol csavargott ennyi ideig?
A bokrok között, mondta Szantarkangeli. Az égi madarak és az erdei vadak között. Kénytelen voltam vackaikba húzódni.
Aztán stílust váltott, mint a 3 vatikáni zsinatot lépett volna át röpke néhány másodperc alatt.
Amikor magamhoz tértem, a parton feküdtem, s tudja, ki térdelt felettem?
Na ki? Egy Hare Krishna hívő.
Én csak csodálkoztam, de Popeye-nek tátva maradt a szája.
Éppen most beszéltem egy burmai szakértővel. Azt állítja, Hare Krishna hívők vámpírok. Biztosan a vérét akarta kiszívni.
Baromság, mondta tömören szent arkangyal. Mesterséges légzést adott.
Magának?
Nekem hát. Alig, ha nem annyi vizet nyeltem, hogy belehalok, ha nem pumpálja ki belőlem, de kipumpálta, és olyan szakszerűen, hogy esküdni mernék rá, medika volt, vagy ápolónő, mielőtt eltévejedett.
Éreztem, hogy végig fut a hátamon az a furcsa borzongás, ami szokott jelentkezni, ha rövidesen rosszra fordulnak a dolgok.
Azt akarja mondani.
Pontosan. Egy női Hare Krishna hívő. Egy csinos lánya, hogy maga mondaná, sőt, kifejezetten csinos. Csak az a kopaszra borotvált feje, a borzalmas hajtincsal a tetején. Persze igazából a lélek a fontos, nem a test.
Igen, na és tovább.
Amikor látta, hogy magamhoz térek, ott hagyott, és nem is jött vissza soha többé.
Furcsán komorrá vált a hangja, és én nem értettem, hogy miért.
Az öröm, hogy megkerült, elmosta a kíváncsiságomat, mert akkor már igen komoly szerepet szántam Szantarkangeli atyának abban a piszkos ügyben, ami idehozott az Isten háta mögé. Amikor halló távolságon kívül értünk, megragadtam a karját.
Hol az ördögben volt idáig?
A frász tört ki, hogy kinyírták, vagy vízbe fulladt.
Nem jöhettem előbb. Meg kellett várni, amíg megszárad a ruhám.
Egy pap, nem járkálhat alsónadrágban.
Hol van Winter?
Röviden elmondtam neki, hogy előre küldtem Csittakangba. Látszott rajta, nem érti miért.
Ígérem, mielőtt Csittakangba érünk, mindent tudni fog.
Nagy szükségem van magára, atyám.
Ettől féltem.
Komor volt a hangjamból, megértettem, hogy történt vele valami, mégpedig sokkal több, mint amennyit eddig elmondott.
Megfogta a karom, és nagyot sóhajtva maga után húzott.
Jöjjön! Átmentünk egy sor bokor között. Megkerültünk néhány pálmafát, és egy nádas partján kötöttünk ki. Legalább 300 méterre attól a helytől, ahol a doktornőkre találtam. A víz halkan csobogott a cipőm orra előtt, a hullámok apró tajték gömböket dobtak a partra. Nem láttam semmi rendkívülit, ha csak azt a néhány nagyobb gázló madarat nem, amelyek hangos kiáltozásra repültek fel az orrunk előtt. Feszült és nyugtalan volt az arca, ami arra késztetett, hogy megmarkoljam a revolvert a zsebemben. A váratlan meglepetéseket csak a születésnapomon kedvelem. Szétúlta előttem a nádat, és mutatta, hogy lépjek a vízbe. Tiltakozni akartam, de arckifejezése belém folytotta a szót. Halkan elkáromkodtam magam, amikor beömlött a cipőmbe az iszap.
Rossz volt a kedvem, kegyetlenül rossz. Aztán, ha lehet, ez a rossz kedv még csak fokozódott, amikor megláttam a hullát. Ott ringatózott nem messze tőlünk, beakadva nádasba. Kezét, lábát szétvetette, szőke hajtincse szétterült, mint a páva farka. Akkor elfüttyentettem magam, éreztem, hogy hatalmas kő gördül a szívemről. Őszintén szólva, sokkal rosszabbra számítottam. A Hari Krisna nem volt akkora meglepetés. Mit szól hozzá? Vette önkéntelenül is suttogóra hangját. Amikor a hajó darabokra tört, kiszabadult a kabinból. El kell temetnünk, hogy szükség esetén meg lehessen találni a holttestet. Ugyanis felén fordult, és villámokat szórt a tekintete. Maga nem ért semmit, kiáltotta. Az égvilágon semmit. Nincs magának szeme. Természetesen volt, és nem is rossz. Mégsem láttam olyasmit, ami ennyire megrázhatta volna, főleg azok után, hogy a kabinomban már találkozott a Krisna hívő hullájával. Aztán egyszerre csak megértettem mindent. Hangos és dühös kiáltással a halotthoz ugrottam, hóna alá nyúltam, és nem törődve vele, hogy milyen látványban lesz részem, hátára fordítottam. Nagyjából azt láttam, amit vártam, mégis összeszorult a torkom. Az élete utolsó bölcsében ringatózó, fehér lepelbe burkolt hulla nem az a hulla volt, amely tegnap este ott pihent az ágyamon. Ez az átvágott torkú holttest arcán gúnyos, kiismerhetetlen mosolyjal egy női volt, fitos, szeplős, feltehetően a skandináv országok valamelyikéből származó nőjé. Nos? Kérdezte Santar Kangeli remegő hangon, és a nádas halk recsegése jelezte, hogy bánatában, vagy csak egyszerűen a fáradtságtól a nádszálakba kapaszkodik. Mit szól hozzá? Nagy lélegzetet vettem, és éppen felelni akartam, amikor abból az irányból, ahol istennőimet hagytam, velőtt rázó sikoltás csapott felénk két gyors revolver lövés kíséretében. Ellöktem magamtól a szerencsétlen holttestet, és szent arkangyallal a nyomomban vágtatni kezdtem a lányok felé. Azt hiszem, rekord idő alatt tettem meg az istennő